ingatlan üzlet. A Trend FM műsora lakásokról, irodákról, átlagos és különleges ingatlanokról és piaci trendekről. Ingatlan üzlet. A mikrofonnál Mlinárik Márton.
Sziasztok, kedves hallgatók, üdvözlök mindenkit, én Mlinárik Márton vagyok, és ez itt az Ingatlan Üzlet. Most, hogy 2026-ot írunk, így az év elején azt gondoltam, hogy érdemes lenne megnéznünk az ingatlan piaci ciklusok témakörét, és ezen belül is azt, hogy vajon hol tarthatunk mi egy ingatlan piaci ciklusban. Fontos leszögezni itt az elején, hogy amit mondok, az nem pénzügyi tanácsadás, nem ingatlan piaci tanácsadás, én az én véleményemet mondom, ez jóslás, illetve a tapasztalataimat gondoltam itt megosztani. Tehát ez egy eszmefuttatás arról, hogy hol is tarthat most az ingatlan piac, illetve merre felé mehet a jövőben.
Ingatlan üzlet. A Trend FM ingatlanos műsora. A mikrofonnál Mlinárik Márton.
Nem tudom, mennyire köztudott az a dolog, hogy az ingatlan piac az nem egy konstans valami, hanem ebben vannak ciklusok. Egy ingatlan piaci ciklus 4 részből áll. Az első rész a recesszió, mondjuk kezdjük mindjárt a negatívval, amikor ugye a kínálat meghaladja a keresletet, ez annyit jelent, hogy sokkal több eladó ingatlan van, mint amennyit a piacon szeretnének vásárolni. A bérleti díjak azok általában csökkennek, az ingatlanárak szintén stagnálnak, vagy pedig csökkennek, az ingatlanok megtérülése romlik, illetve ebben a szakaszban rendszerint nagyon kevés új építésű ingatlan épül. A recessziót követő fázis a piacnak az a helyreállási fázis, amikor a piaci mélypontot elhagyjuk, és visszatér a bizalom, a vevők elkezdenek mozgolódni, a kereslet felfelé mozdul, és olyan ingatlanokat is el lehet adni a piacon, amiket egy jó ideje nem akart megvásárolni senki sem. Tehát felszívják ezek a vásárlók azt a kínálatot, ami eddig a piacon pihent. Az árak emelkedése itt még lassú, de a bérbeadottsági mutatók azok egyre elkezdenek javulni. A következő szakasz az az expanzió, vagyis a bővülés időszaka. Itt ez egy erős keresletet jelent, tehát sokkal több vevő van a piacon, mint amennyi eladó ingatlan van, erősen csökken az eladásra kínált ingatlanoknak a száma, amit a piacra tesznek, azonnal megvásárolják, tehát jellemző a licit időszaka, ez abszolút az eladók piaca, amikor mindent el lehet adni. Ebben az időszakban általában jellemző az is, hogy tömegesen indulnak az új fejlesztések, és épülnek az új lakások. Aztán ugye itt van a túlkínálat, ami az utolsó fázis. A túlkínálatnál az árak elérik a csúcsot, és a piac telítődik. Itt elkezdenek romlani a megtérülések, elkezd csökkenni a kereslet, egyre több a piacon lévő portéka, egyre nehezebb őket eladni, de a folyamatban lévő építkezések azok még befejeződnek, és ilyen módon bár a piac lassul, de további új portéka érkezik a piacra, ami túlkínálatot okoz, és ugye ez az állapot, ez beletaszítja a piacot a következő recesszióba, és akkor innen előről indul ez a bizonyos ingatlanpiaci ciklus. Tehát ez, amit elmondtam, ez a tankönyvi példa. Nagyon fontos leszögezni azt, hogy az ingatlan piacon a recesszió időszaka az nem jelent feltétlenül és automatikusan ingatlan piaci buborék kidurranást. Ugye ezt egy ideje mindenki várja, hogy majd kidurran az ingatlan piaci buborék, és akkor milyen jó lesz majd, 2015-ös árakon lehet majd megint ingatlant vásárolni. Itt azért hadd ragadjam meg az alkalmat, hogy elmondjam, hogy ha kidurran az a bizonyos ingatlan piaci buborék, az nagyon nem lesz szám jó. Tehát akkor annak a vevőnek, aki dörzsöli a markát, hogy hú, majd akkor jó, kidurran az ingatlanpiaci buborék, ő neki a legkisebb gondja is nagyobb lesz, mint az, hogy akkor ingatlan kéne vásárolni. Mert ha visszagondolunk a 2008-as időszakra, az egy nagyon súlyos helyzet volt, amikor ugye az ingatlan, ami a jelzálog fedezete volt, az egy pillantás alatt kevesebbet ért, mint amennyi rajta tartozás. Illetve a törlesztő részletek, voltak olyan esetek, amikor duplázódtak, háromszorozódtak, és egy család, vagy mondjuk egy szingli büdzséjébe ez a kétszereződés, háromszorozódás, ez ilyen marha nagy lukat ütött, tehát ezt nem lehetett fedezni. Szóval az egy nagyon komoly szituáció volt, még egyet mondok, nem volt hitel. Tehát egyik pillanatra a másikra a bankrendszer beszüntette a jelzálog hitelezést. Szóval az elég súlyos szituáció volt. Ez egy ingatlanpiaci buborék kidurranása az ilyen. Szóval ott nem arra kell készülni, hogy akkor nagy vidáman megyünk majd 2015-ös árakon lakást vásárolni, mert ez egy nagyon súlyos sok, egy nagyon súlyos katasztrófát is mondhatnék. Ugye 2008-as gazdasági katasztrófa volt, na szóval ez nem fog az nekünk jól esni, maradjunk ennyibe. Tehát aki arra készül, hogy na majd kidurran a buborék, és akkor ő majd jó széllyel vásárolja magát, annak azt üzenném, hogy inkább fel kéne nőni a feladathoz a jelen piaci körülmények között, és nem arra várni, hogy majd jól bedől az ingatlan piac, mert az ingatlan piac mindent magával ránt.
Ingatlan üzlet. A Trend FM ingatlanos műsora. A mikrofonnál Mlinárik Márton.
Azt arról is beszéljünk egy kicsit, hogy ha nem ingatlanpiaci buborék kidurranást jelent ez a recesszió, akkor mi az, ami történhet? Tehát az ingatlan piacból többféleképpen elszökhet a nyomás, akár elszökhet úgy, mint ahogy a Covid alatt. Tehát a Covid alatt tulajdonképpen összességében az ingatlan piacon egy stagnálás történt. Ha megnézzük a grafikonokat, akkor ez pontosan látszik. Tehát egy minimális emelkedés volt, de az addigi dinamikája a piacnak megtört. Tehát az előző években jellemző éves áremelkedési szintek, azok visszaestek a töredékükre, tehát az előző években jellemző ingatlanár emelkedési százalékok, azok visszaestek a töredékükre. Na most ugye ez össz ingatlanpiaci információ, össz ingatlanpiaci adat, amit mondtam, egy ingatlanpiaci átlag. Mert azt is el szoktuk felejteni, amikor ilyen ingatlanpiaci adatokat nézegetünk, hogy ez nem azt jelenti, hogy mondjuk 25%-ot nőttek az árak ebbe az évbe, hogy az megtörtént Ózdon, meg megtörtént Ipolytarnócon, és megtörtént Budapesten is. Tehát ez így nem lesz igaz, mert lesz olyan terület, ahol megtörtént, Budapestnek lesz olyan kerülete, olyan lokációja, ahol ez megtörtént, volt, ahol ennek a töredéke történt meg, volt, ahol egyáltalán nem mozdultak az árak, és volt, ahol ne adj Isten áresés volt tapasztalatú. Tehát a Covid alatt például a Budapest belvárosi ingatlanpiac az erőteljesen visszarendeződött. Tehát a belvárosi lokációknál ott árcsökkenés volt konkrétan, amíg a családi házak nyaralók piaca pedig felrobbant, ugye ez hozta azt, hogy ez egy minimális néhány százalékos növekedés volt évente a Covid időszakában. Aztán volt egy következő időszak a Covid után, amikor ugye kitört a háború, és akkor itt jött az ársok, az inflációs sok, stb. Tehát ez volt az időszak, amikor úgy sikerült kezelni a kialakult inflációs helyzetet, hogy az állampapírok kamatát 18%-ra emelték, de nyilván emelkedett a hitel ára is, tehát a hitelek kamata pedig az előző időszakban jellemző 3% körüli szintekről 12%-ra, azaz 4-szeresére emelkedett. Hát ebben a helyzetben nyilván a befektetők sem kapkodtak annyira az ingatlanokért, hiszen kockázatmentesnek gondolt befektetési lehetőség, ugye az államkötvényre célzok itt, 18%-ot fizet egy évbe, akkor mi a francnak szenvedne bárki ingatlannal? Ez volt az egyik. A másik, hogy az ingatlan piacon az áremelkedésnek a jó részét, azt a hitelek jelenléte, elérhetősége adja. Tehát amikor olcsó a hitel, akkor érdekes módon emelkednek az ingatlanárak. Mikor meg drága, akkor érdekes módon mindjárt megfékeződik a piac. Na most ugye az inflációs sok utáni időszakban ott nem csak, hogy felment a hitelnek az ára, hanem ugye 18%-ot fizetett az állam kötvény. Szóval egy időben a befektetők elmentek, a vevők pedig ugye nem nagyon akartak eladósodni 12%-on. Mit csináltak erre az ingatlan eladók? Azt leszögezhetjük, hogy ez elég komoly stressz helyzet volt a gazdaságban, mégsem rohantak az ingatlan eladók tömegesen egymás sarkát taposva, hogy na most aztán mindenáron szabaduljunk az ingatlanainktól. Volt ez azért, mert ugye ők nem kellett, hogy 12%-on eladósodjanak, hiszen neki korábbi hiteleik voltak, amiket még 3%-on tudtak lekötni, forintban adósodtak el, tehát még csak a deviza áraknak a változása sem hatott ki rájuk. Mivel nem vásároltak az emberek, ezért sokkal több lett a bérlő hirtelen, szóval az, akinek volt egy ingatlana, egy rajta lévő jelzálog hitellel, azt marhára nem nyomasztotta ez a helyzet. Ez kiadta az ingatlan bérbe, a bérleti díj lefedezte az ő hiteltörlesztőjét, és tulajdonképpen úgy volt az ingatlan piacon az eladói réteg, hogy hát köszönjük szépen, akkor majd kiüljük. Mert ugye látszott, hogy az inflációs időszaknak előbb-utóbb vége lesz, az államkötvénynek a kamata ugye egyére van meghirdetve, stb. És mi történt? Tehát ha megnézzük a grafikonokat ebből az időszakból, akkor nominálisan az árak befagytak, tehát ilyen nulla körüli növekedés volt évről évre, szóval nem nőttek tovább az árak, mindösszesen ez történt nominálisan. Viszont ha megnézzük a reál grafikonokat, tehát amin a reál árak látszódnak, akkor ebben az időszakban az infláció miatt, ami ugye egy ilyen 20%-os infláció volt, pontosan egy ilyen 20%-os romlás látszik reál értékben az ingatlan ár grafikonokon. Tehát úgy is elszökhet a nyomás az ingatlan piacból, hogy egyszerűen csak helyben maradnak az árak, és az infláció teszi a dolgát. Mert ugye itt reál értékben egy nagyon jelentős árcsökkenés történt. Igaz, hogy az eladóknak a nagy része, hát hogy mondjam, ezt nem igazán érzékelte, mert az, hogy reál és nominál érték közötti különbség, ez, hogy is fogalmazzak óvatosan, tehát az eladók egy részének ez így nem világos. Azt hiszem ez volt a legfinomabb, amit tudtam mondani. Tehát őket marhára nem érdekelte, hogy egyébként kevesebb kenyeret tudnak venni abból a pénzből, a 100 millió akkor is 100 millió. Tehát fogták magukat és nem engedtek egy vasat se, a vevők meg nem vásároltak ingatlant. Hozzátenném, hogy ebben az időszakban is azért egy ilyen 100 000 darab ingatlan elkelt az éven belül, igaz, hogy nem 150 ezer, tehát mondjuk a piacnak a harmada fagyott meg. Hála Istennek voltak tranzakciók, tehát nem állt meg minden ettől függetlenül. Tehát ha visszakanyarodunk az ingatlan piaci ciklusokra, amiről az elején volt szó, akkor a kérdés az, hogy megtörtént-e ebben az időszakban például a hanyatlás és a helyreállása a piacnak. És a válasz az, hogy igen. Tehát tulajdonképpen ez az inflációs, tehát a Covid utáni inflációs időszak az abszolút egy recessziós időszak volt. Aztán ugye véget ért ez a úgynevezett inflációs cirkusz, eljött a 2025-ös év, és akkor az expanzió folytatódott, de nem ám kis erővel. Tehát tulajdonképpen nem volt olyan év, amikor kétszer billentették volna fenékbe az árakat. Egyszer az állampapír lejáratok miatt felszabaduló hatalmas pénzek, másodszor pedig az otthonstart program és a 3%-os hitel mindenkinek című bemondás.
Ingatlan üzlet. A Trend FM ingatlanos műsora. A mikrofonnál Mlinárik Márton.
És akkor megérkezünk a 2026-os évhez, ami ugye előttünk van, és ugye innentől fogva következik a jóslás. Ha megnézzük az MNB lakáspiaci jelentését, hogy abban mi áll, akkor azt látjuk, hogy Budapesten 29,9%-ot ért el az éves lakásár dinamika, és 18%-ot ért el országosan a lakásárak fundamentumok által indokolt szintől való becsült eltérése. Na, most ez egy jó kacifántos megnevezés volt, de hogy lefordítsam magyarra, 18,8%-kal van a józan árak fölött az országos ingatlan piac. Köszönhető ez annak, hogy ugye PMAP lejáratok, otthonstart, és akkor mentünk 2025-ben, ugye nincsenek meg a végleges számok, de tulajdonképpen Budapesten egy 30%-ot ír az MNB lakáspiaci jelentése, tehát ezzel sikerült megint irreális mértékben túlárazni az ingatlan piacot. Na most jelenti-e ez azt, hogy ingatlanpiaci buborék van? Hát tudja a fene, hogy egy ingatlanpiaci buborék az akkor azonosítható, amikor az kidurran, hogy van egy mondás a tőzsdén, ami úgy hangzik, hogy sokkal tovább lehetnek az árak irreálisak, mint ameddig te fizetőképes. Tehát egyáltalán nem biztos, hogy egy ilyen szituációban kidurran az ingatlanpiaci lufi. Ahogy az előbb is elmondtam, simán elképzelhető az a forgatókönyv, hogy egyszerűen az emelkedés megáll ezen a szinten, és akkor az infláció majd teszi a dolgát. Ha már itt tartunk, nem tudom, az feltűnt-e, hogy a tankönyvi példát nem igazán lehet ráhúzni a magyarországi ingatlan piacra, hiszen ha megnézzük az ár görbét, tehát az ár grafikonját a magyar ingatlan piacnak, akkor az látszik, hogy 2014 óta egy expanziós szakaszban vagyunk. Tehát ugye az előbb megbeszéltük, hogyha közelítünk ezekre a covidos, illetve az inflációs időszakra, akkor ott látszanak kicsiben ezek a recessziós időszakok. De ha nagyobb képet nézünk, akkor tulajdonképpen 2014 óta szinte megállás nélkül nőnek az ingatlanárak. Tehát akkor elvileg, ha tankönyvi példát nézzük, akkor ez egy expanziós időszak, ami most már akkor 11, lassan 12 éve tart. Az expanziós időszakban elvileg tömegesen kéne indulni az újépítésű lakások építésének, amit a piacon található nagyon erős kereslet indukál. Na most ezt látjuk, hogy ez nem igaz. Tehát Magyarországról beszélünk, ahol azzal a problémával küzdünk, hogy nem tudunk elegendő lakóingatlant építeni. Ez ugye nem mostani probléma, ez elég régi probléma. Ez valamikor a 70-es években volt a csúcson, amikor 100 000 darab lakás sikerült felépíteni. Az egy lakáshiányos környezet volt, erősen, tehát még ettől is lakáshiányosabb környezet volt, és működtek a házgyárak, és akkor nyomták felfelé a lakótelepeket elég nagy ütemben. Hát aztán ugye ez megállt, és ugye a legerősebb időszakban ilyen 25 000 körüli lakóingatlan tudunk építeni, az elmúlt években pedig ilyen 10 000 darab körülit sikerült építeni. Hogy ennek mi az oka, ebben most nem menjünk bele, de tehát maradjunk annyiba, hogy ez elég jelentősen eltér azért a tankönyvi példától. Aztán a beruházási kedv és az építési kedv azért kellene nőjön, mert a gazdaság erős, a fizetések egyre magasabbak, és egyre több elkölthető pénz van. Hát az, hogy a fizetések emelkednek, ez tulajdonképpen igaz volt az elmúlt évben, és valószínűleg igaz lesz idén is, mert ugye azzal kezdtünk rögtön az év első napjába, hogy minimálbért emelt tisztelt állambácsi. Szóval nem tudom, hogy ki hogy látja ezt a dolgot, de valószínűleg nem a minimál béresek fogják azért felvásárolni azt a rengeteg lakóingatlant. Habár ez nyilván fizetésemelést fog indukálni a magasabb szinteken is, mert hogy ugye a különbségeket a minimál béres és egy kvalifikáltabb munkaerő tekintetében azt ugye illene tartani. Tehát összességében bér növekedést fog ez indukálni valószínűleg. Arról nem beszélve, hogy ugye az inflációs időszak miatt az előző évben volt reálbér emelkedés. Én nekem az érzésem, hogy ez ki fog tartani ez 2026-ban is. De a beruházási kedv az ugye azért kéne nőjön, mert hogy óriási erő van a gazdaságban. Hát ugye van-e óriási erő a magyar gazdaságban? Az ennyire nem egyértelmű, hogy olyan óriási erő van a gazdaságban.
Ingatlan üzlet. A Trend FM ingatlanos műsora. A mikrofonnál Mlinárik Márton.
Szóval maradjunk annyiba, hogy elég zavaros a helyzet, de minthogyha megérkeznénk szépen lassan abba a bizonyos túlkínálatos állapotba, majd nyugtával dicsérjük a napot, tehát nyilván nagyon sok múlik azon, hogy 2026-ban mi fog történni, illetve a választások hogyan fogják ezt az egészet befolyásolni. No de, hogy ingatlanpiaci buborék van-e? Ezt nézzük meg még egy néhány mondatban. Erre annyit mondanék, hogy 2008-ban a KSH szerint a jelzálog hitel állománya, tehát a Magyarország lakosságának jelzálog hitel állománya, az körülbelül a GDP 14%-át tette ki. 2025-26-ban a lakáshitel állomány az összesen a GDP-hez viszonyítva 7,4%. Tehát GDP arányosan jóval alacsonyabb az eladósodottság, mint volt 2008-ban. Mondok hozzá még egy számot, ami a Trading Economics-ból van az adat. 2025-ben a lakossági adósság minden hitel, nem csak a lakáshitelek, a GDP 17-20%-a. Tehát az előbb ugye a lakáscélú hitelekről beszéltem. Mondok egy következő adatot, a Trading Economics-ből van az adat. 2025-ben a lakossági adósság minden, tehát nem csak a jelzálog hitelek, a GDP 17-20%-a körül mozgott. 2008-ban a lakáshitelek önmagukban 14%-át tették ki a GDP-nek. Tehát ugye látszik, hogy volna hova még hitelt felvenni. Szóval nem áll meg az ingatlanpiaci buborékoknak az a tétele, hogy itt a túlzott eladósodás okozza az ingatlanpiaci buborékokat. Tehát ilyen nincs. 2008-ban ugye az is megtörtént, hogy egyik pillanatra a másikra beszüntették a jelzálog hitelezést. Most van hitel. Elérhető, van rengeteg támogatás, tehát ugye finanszírozási probléma sem lesz a vevő oldalon. Ugye a befektetőket már említettem, hogy itt ugye az ingatlan bérbadásból származó hozamok azok elég gyérek mostanában, ugye az ingatlan emelkedés miatt, illetve azért, mert az otthonstartos vásárlóknak jó része az bérlő volt korábban, tehát ez nem annyira teszi vonzóvá az ingatlan piacot. De ugye azt is hozzátenném, hogy az inflációs adatok normalizálódtak ebben az évben, tehát azt hiszem most 3,8% az aktuális inflációs adat. Ez azt jelenti, hogy az állampapíroknak a hozamai általában infláció követők. Tehát 2026-ban jóval rosszabb hozammal lehet majd lekötni pénzt államkötvénybe, mint lehetett mondjuk 2025-ben vagy 2024-ben. Szóval ez meg ellentétes irányban hat, tehát annak ellenére, hogy nem olyan jó a hozama az ingatlan befektetésnek, elképzelhető, hogy mégiscsak az állampapírból felszabaduló pénzek azok az ingatlan piacra jönnek. Mert hogy a magyar embernek az ingatlan fétise az bizony nem múlt el, és miből fakad az ingatlan fétis? Hát ugye az átlag magyarnak nincs vállalkozása, nem ért a tőzsdéhez, a kriptóról se tudja, mi a franc az, illetve mindenféle alternatív befektetési verziókkal, mint például volt annak idején a Questor és a Budakes, vagy volt például egy Van Group ZRT nevű csodálatos szervezet, akik hatalmas összegeket nyúltak le azzal az ígérettel, hogy add ide a pénzed, majd mi csináljuk, ha nyereség van, akkor osztozunk, ha bukó van, akkor az meg mind a tied. És hát bizony, ugye ezek megtörténtek időről időre, és a magyar lakosságban az van benne, hogy itt ezeken a mindenféle varázslásokon csak bukni lehet. Nem véletlen, hogy inkább az ingatlanhoz ragaszkodik a magyar ember. És akkor tegyük azt is így a végére, hogy az otthonstart hitel önmagában tulajdonképpen egy 300 000 forintos bérleti díjat tud kiváltani. És hogyha a magyar embernek döntenie kell, hogy ingatlan bérel, vagy pedig vásárol, akkor szerintem inkább a vásárlás mellett fog dönteni. Szóval 2026-ban nagyon sok ellentétes hatás éri majd a piacot, de ingatlan buborékról azt gondolom, hogy nem beszélhetünk. Ha a befektetők egy része le is vonul, elképzelhető, hogy egy másik része meg visszajön azért, mert ugye elmondtam, hogy az ingatlan fét is miből adódik. A támogatások, én azt gondolom, hogy nem lesznek kivezetve, bármi is történik itt a választások során, mert nem ezzel fognak kezdeni értelemszerűen, illetve továbbra is lakhatási válság van, tehát valamit ezzel a szituációval kezdeni kéne. Ha valami történik is, nekem az az érzésem, így, hogy közeledünk a választásokhoz, talán már nem fogják azt csinálni, hogy akkor még feljebb tolják a potmétert, és még egy adag pénzt öntenek a piacba, de nyilván még ez is benne van a pakliban. Ahogy fogy az idő, erre egyre kevesebb a lehetőség talán, illetve hogyha ne adj Isten változás történik majd tavasszal, akkor meg nem az lesz az első lépés, hogy na akkor itt kidobjuk az egész ingatlan vásárlásra vonatkozó lakástámogatási rendszert. De még ha ki is dobják, nyilván az fékezni fogja a piacot, de itt maradnak a piaci hitelek, amik nem olyan vészesen rosszak, sőt. Tehát, hogy az infláció csökken, ezzel együtt mondjuk alapkamat is csökkenne, ne adj Isten, akkor ugye tovább tudnák csökkenteni a kereskedelmi bankok a hitelkamataikon. Szóval vásárlóerő van, ha az újépítésűeknek a piacra öntése valóban megtörténik, nagy kérdés, az hogy reagálja le a vásárlóközönség, illetve a használt lakásokkal mi lesz ennek a tekintetében. A lényeg, hogy úgy néz ki, hogy csak csináljuk azt a bizonyos túlkínálatot, de ennek még az elején vagyunk. Tehát nagy valószínűséggel tovább maradunk az expanzió időszakában 2026-ban, de az árnövekedési dinamika az azért jelentősen vissza fog esni. Na, hát én ezt gondoltam elmondani ez alkalommal, remélem, hogy okosabbak lettetek, kedves hallgatók. Köszönöm szépen a figyelmet, legközelebb találkozunk. Sziasztok!
Ingatlan üzlet. Mlinárik Márton ingatlan specialista műsorát hallották. Az adás újrahallgatható a trendfm.hu-n.